Azért vállaltam el a presbiteri tisztséget annak idején, mert a lelkészem megkért rá, ugye akkor még Gál Sándor volt a Ramacsaházi lelkész, és úgy éreztem, hogy ez tényleg valóban megtiszteltetés. Nem láttam én bele a presbiterek munkájába, tehát igazából ez egy ilyen tanuló korszak volt a számomra, az első 6 év, amikor presbiter lettem. Láttam meglepő dolgokat, mert ugye nem gondolja az ember, hogy hogy is néz ki egy ilyen presbiteri gyűlés, aztán szép lassan a 6 év alatt viszont belerázódtam, sokszor vezettem a jegyzőkönyvet, ugyanis én annak idején még az önkormányzatnál dolgoztam hivatalnokként, szociális ügyintézőként, úgyhogy az ilyen papírmunkák nem álltak távol tőlem, úgyhogy igazán azért vállaltam, mert tiszteltes úgy érezte, bár én nem éreztem úgy, hogy alkalmas lennék rá, de tiszteletes úr úgy érezte, akkor úgy gondoltam, megpróbáljuk, és majd meglátjuk, mit dönt a gyülekezet.
A gondnokság az egy feljebb lépés valójában, vagy több munka, több feladat, több felelősség?
Én szerintem az egy elég rendes teher gondnoknak lenni, azért egy-egy presbiteri gyűlésen a gondnok szava, Asztos Bandi bácsi korában vagy idejében lettem én ugye presbiter, és láttam, hogy fontos dolog az, hogy mit mond a gondnokunk. Figyelt rá a presbitérium, természetesen nem azt mondom, hogy az volt a meghatározó, de az ember azért elgondolkozott azon, hogy ha a gondnok ezt mondja, akkor ennek valószínűleg van valami súlya, van értelme, értelmes rajta gondolkozni vagy vitát indítani. Most nem érzem úgy viszont, hogy gondokként nagyobb súlya lenne a mondandómnak, azt viszont érzem, hogy felelőssége az sokkal másabb egy gondoknak. Tőle várnak megoldásokat, vagy úgy fordulnak hozzám a gyülekezeti tagok, lelkész nem ismerik megszólítani, hanem Lajos, te nem tudod, hogy vagy, hogy lesz majd a megoldás, vagy. És akkor néha úgy érzem, hogy nem vagyok elég felkészült én erre, hogy olyan válaszokat adjak, amiket talán nem beszéltünk meg a tiszteletessel, úgyhogy érzem ennek a súlyát. És igazából el is gondolkoztam, hogy a második ciklusnál elvállaljam ezt a feladatot, de aztán mégiscsak úgy döntöttem, átimádkozva néhány napot, néhány éjszakát, hogy ha a jó atya engem ennek alkalmasnak tart, akkor legyen meg az ő akarata. Az viszont hozzátartozik az igazsághoz, hogy nem volt ellenlábas, tehát nem próbált senki erre a posztra elindulni. Ez viszont egy kicsit szomorúvá tesz engem. Tehát én szívesen láttam volna, hogyha a testvérekben van aktivitás, és esetleg mondjuk úgy, hogy megismérhetheti magát az ember, de ez teljesen távol áll a világi választástól, meg a világi kampánytól, tehát itt tényleg csak az ember személyisége vagy hozzáállása az, ami dönthet arról, hogy gondnok lesz, vagy presbiter lesz.
Éppen ezt szerettem volna kérdezni, hogy lennének-e utódok, vagy vannak-e, akik önök mellett állnak, és akkor a presbiterekre gondolok nyilvánvalóan.
Vannak utódok, persze, tehát látja az ember azokat a fiatalabb, tőlünk fiatalabb korú férfiakat, nőket, akik alkalmasok lennének, akár presbiternek, akár gondnoknak, tehát ők még most nem látják ezt, hogy ők erre alkalmasak lennének. Talán úgy gondolják, hogy sértő is lenne, hogyha indulnának presbiternek, vagy igen, presbiternek, és aztán lehetne csak gondnok. Meg úgy gondolja, hogy talán az ő látása nem olyan, vagy nem biztos, hogy jót tenne esetleg a gyülekezetnek, mert egy kicsit markánsabb, egy kicsit eltérhet a többi gondolkodástól, de én látom, sőt már a fiatalokban látom, a tizenévesekben, hogy alkalmasak lennének erre a feladatra, és imádkozom is, és szurkolok nekik, hogy eljussanak majd erre a helyzetre, hogy ők maguk is alkalmasnak találják magukat a presbiteri tisztségre.
Vagy hogy merjék vállalni egyébként, miből látszik?
Hát látszik a lelkiségükből, látszik a gyülekezethez való hozzáállásukból, látszik a fiatal testvéreinken, hogy ragaszkodnak a gyülekezethez, odaszánják az időt a gyülekezettel való együttélésre, És a gyülekezet is szereti őket, imádja őket, hogy úgy mondjam, látjuk, múlt vasárnap is volt az egyik fiatal testvérünknek egy bizonyságtétele, és teljes mértékben ámult a gyülekezet, hogy 17 évesen milyen gondolatai vannak ennek a srácnak, és ugye az ő családjuk viszont egy hosszú visszamenőlegesen a gyülekezet tagjai, nagyon aktívak, és nagyon szeretjük őket, és látom benne az alkalmasságot erre a feladatra.
Tiszteletes útról is megkérdeztem azt, hogy mi okozza a legnagyobb nehézséget. Ő ugye 11. éve szolgál itt, ön is jó sok évet eltöltött a gyülekezet légkörében. Visszatérve a kérdésre, mi a legnehezebb?
Én azt látom, hogy a legnehezebb a gyülekezetnek kilépni a templom falai közül. Megszólítani másokat, elmenni úgy az valójában gyülekezeti tagok, mert fizetik az egyházfenntartást, de mégsem vágynak a közösségbe valami oknál fogva. Tehát ugye el kellene mennünk, és ezt a legnehezebb nekem is, hogy kimozduljak. Ugye mindenki a napi 8-10 óráját ledolgozza, és ahhoz egy külön lelki erő kell, nem beszélve a felkészültségről, ahogy oda megyünk egy még ha ismerős, falubeli, mert itt mindenki ismer mindenkit. Tehát tudjuk jól, hogy mire számíthatunk, amikor oda megyünk, de mégiscsak el kellene valahogy jussunk arra, hogy meglátogassuk őket, és valahogy valamilyen formában be tudjuk őket vonzani a gyülekezetbe.
Tehát a gyülekezet építésre gondol most így konkrétan?
Így van. A gyülekezet építés az egy nagyon nehéz, viszont nagyon felelősségteljes, és az egyik legfontosabb feladata az aktív gyülekezetnek, mert hát ugye tanítványokká kellene tennünk mindenkit, és felmutatni nekik a Krisztus ajándékát, de ez nem mindig sikerül, úgy érzem.
A fiataloknál gondolom tiszteletes úr jár hittanórákat tartani, de hát az idősebb gyülekezeti tagok miben tudnának részt venni, miben tudnának segíteni?
Vannak bibliaórák, ahol meg lehetne jelenni az idősebbeknek, bár ugye ezek mind munkaidő után vannak, és ez nehézkessé teszi az odavaló eljutást, ugye egyre hamarabb megy le a nap, de hát a nyári időszak az pedig egy inkább ilyen táborozásról szól elsősorban, tehát szinte júniustól szeptemberig mindig valamilyen táborban vesznek részt. Tiszteletesünk is ugye az Egyházmegyei Ifjúsági Csoportnak a tagja, és mindig szerveződnek valamilyen találkozások a fiatalokkal. Egy kicsit bánom is, hogy ez elrabolja tőlünk a lelkészt, úgymond, viszont nagy öröm is van a szívemben, hogy valóban meg tudja mozgatni a fiatalokat az egyházmegye keretein belül. Tehát ez egy öröm is. Úgyhogy ilyen kettős érzése van az embernek. De a nyári időszak az így telik el, úgyhogy egyre kevesebbet találkozunk a lelkészünkkel. Hétvégén nyilván a vasárnapi istentiszteleteket megtartja mind a két helyen.
A másik hely az Nyíribrony?
Nem, a másik hely az idősek otthonában van nekünk istentiszteletünk reggel 9 órától vasárnap. Ugye az is egy szolgálati terület, a gyülekezetünk tartja fel az idősek otthonát, és ez nem most kezdődött, tehát ez még akkor elkezdte Gál Sándor tiszteletes úr, amikor még az idősek otthonának a fenntartója a helyi önkormányzat volt. Tehát ő ment és evangelizált, és bekérezkedett, megbeszélte a polgármesterrel, hogy mit szólnának, hogyha vasárnaponként ott is lenne istentisztelet, egy kicsi kis, hát kápolnának nevezett helyen zsúfolódtak össze az idősebbek. Ráadásul ugye akkoriban még, ezt mondhatom azt, hogy több mint 20 évvel ezelőtt volt, vagy 20 éve körülbelül, akkor még sokkal jobb állapotú idősek voltak az idősek otthonában, most már azért az állapot romlás, tehát ugye 80 évtől lehet pontozás nélkül felvenni az időseket, addig mindig pontozni kell, és el kell érniük egy bizonyos pontszámot, de így is vagyunk 20-25-en, valamikor 30-an, egy idősek otthonába tartott istentiszteleten, mert vágynak a lelki táplálékra ott is az idősek.
Mikor került egyházi fenntartás alá az idősek otthona, mert mondta, hogy önkormányzatiként kezdődött?
Így van, 2011. december 28-án, tehát mondhatjuk, hogy az első egyházi év az 2012-ben kezdődött, azóta gyülekezeti fenntartásban van.
Azért ez ritka dolog, hogy egy ilyen kis településnek van egy intézménye, mármint hogy az egyházközséghez tartozó intézménye.
Akkor még ritkának számított, valóban, amikor ezt Romocsázán elkezdte a presbitérium, de most már egyre általánosabbá válik. Azt látom, hogy iskolákat, óvodákat tartanak fenn, idősek otthonát tartanak fenn a gyülekezetek. Nyilván ennek a állami akarat is kellett, hogy részese legyen, vagy hogy megnyíljon a gyülekezetek felé a lehetőség.
A mostani felújításhoz kapcsolódóan tudunk-e hozzátenni bármit is? Ugye itt a parókia és a gyülekezeti ház felújításáról van szó. Tiszteletes úr úgy nagy vonalakban elmondta, hogy mondjuk cserepet cseréltek, és azt is elmondta, hogy hogyan, de mi volt még ebben a felújítási szakaszban?
Ebben a felújítási szakaszban a külső felújítás valóban pályázati pénzből valósult meg, energetika és külső homlokzat cserép, de ugye belekezdtünk, ha már ekkora megújuláson megy keresztül a gyülekezeti házunk, így belekezdtünk a belső megújításba is, amit a gyülekezet saját áldozatvállalásából próbált megvalósítani. Sokat gondolkoztunk azon, hogy mi lenne a jó, hogyan lehetne ezt még élhetőbbé, még hasznosabbá tenni. Az egyik legbiztosabb az volt, hogy a két mosdót, ami 3 lépcső magassága feljebb volt, azt mindenképpen át kellene valahova helyezzük. Gyülekezeti házról beszélek, és hogy akár az idősebbeknek ez elérhetőbb legyen, ne kelljen nekik lépcsőt megmászni. Ezért egy pincét kellett megszüntessünk, födémet kellett ott gyártanunk, szennyvizet áthelyeznünk, szennyvíz-víz hálózatot. Ebbe is az egyik presbiter testvérünk nagyon sok áldozatos munkát tett bele, ő visszereléssel foglalkozik, és azért is hálás vagyok neki, hogy ezt végig gondolta, meg beletette az energiát. Tehát sokan a gyülekezetből valóban gondolkodtunk, fizikai munkát tettünk hozzá, de talán ez a legjelentősebb, hogy sikerült szinte közvetlenül a gyülekezeti terem mellé tenni egy mosdót férfi-női szakasszal. A másik pedig falakat vettünk ki, hogy a konyhánk az sokkal élhetőbb, használhatóbb legyen, és elszeparáltuk egymástól. Van egy ifis termünk, meg van egy kátés termünk, és egyik szobából a másikba lehetett átjárni. Ezt az átjárási lehetőséget megszüntettük, és 2 külön bejáratot készítettünk a 2 szobának, meg hát természetesen ez egy több mint 100 éves épületről beszélünk, tehát vályog falazattal, nádpadlós födémmel, tehát a mennyezet meg volt ereszkedve, tehát itt gipszkartonozni kellett, tehát a padlózata az hajópadló volt, ami eléggé nedvesedett is, meg hát elkorhadt az elmúlt 100 év során, hát betonoztunk, minden teljesen újra betonoztunk, ahol padlót készítettünk. Tehát ez egy jelentőségteljes munka volt. Nem beszélve a gyülekezeti teremről, ahol körülbelül 10 cm szintkülönbséget kellett megszüntetnünk, mert ott le volt betonozva, de az úgy megsüllyedt, hogy azt teljesen fel kellett verni a betont és újra betonozni, és minden le van burkolva.
És jó sok minden, igen, ez így néhány hónap alatt gondolom. Mi most a templomban ülünk, itt beszélgetünk, és mennyire körbe tudok nézni, meg érzi az ember ezt a hatást, hogy itt minden rendben van, vagy legalábbis én ezt így látom, hát nem tudom, hogy ön is így látja.
Én nagyon örülök, hogyha így tetszik látni, hogy minden rendben van. Ugye 2012-13 körül volt itt pályázata a külső megújulására a templomnak, amit sikeresen véghez vittünk, és akkor is úgy döntött a presbitérium, hogy valahogy a belsőt is meg kellene újítani. Akkor nem ilyen csillárok voltak, mint most. Még akkor az egyházmegyei gondnok testvérem Nyeste Ferenc a mi gyülekezetünknek a tagja volt, úgyhogy kiagyalták tiszteletes úrra, hogy hogyan nézen ki a csillár, aztán saját kezület készítettük el. Tervezőhöz elküldtük a mi általunk elkészített tervet, hogy az üvegek hogy nézzenek ki rajta. Tehát ilyen belső munkákat végeztünk. Hát úgy tessék elképzelni, hogy ezek a padok mind ki volt véve a helyéről, és fel volt fordítva a tetejére, hogy meg tudják csinálni a padfűtést, mert ez is akkor készült, és ha már ezeket megcsináltuk, akkor kértünk egy vállalkozót, hogy fesse ki az egész templomat, így tudott állványt behozni. Én nem is tudom, hogy legközelebb hogy fogunk tudni festeni, mert ugye az épület mozog, a repedések vannak, mindig lehetne javítani, de látjuk, hogy végül is jó ez az épület. Annyi, hogy a torony egy kicsit válik el, mert a torony az utólag lett hozzáépítve ez a hajóhoz, kicsit válik el a hajótól, de megmutattuk statikusnak, aki azt mondta, hogy szerinte a következő 200-300 évben nem kell aggódnunk, úgyhogy majd aggódjanak 300 év múlva az utódaink, hogy mi lesz vele. Örülünk, hogy így néz ki, nagyon le volt vizesedve belülről.
Meggondolom, hogyha visszafele tekintünk, akkor van néhány száz év.
Ott van egy tábla fent, 1802-ben épült a jelenlegi templomunk, a gyülekezet építette a saját költségén, Ferenc József apostoli király és császár idejében kapott rá engedélyt, hogy ez megépülhessen, úgyhogy már 225 éve lesz lassan, hogy áll ez a templom, és örülünk neki.
Tényleg meg kell, hogy mondjam, nagyon szép.
Akkor Gál Sándor tiszteletes fiatal lelkészként ide került az egyetemről, akkor ez a templom, ez földpadlózatú volt, tehát úgy nézett ki. Tehát nem tudom elkerülni azt, hogy itt nagyon sok mindenben benne van a keze munkája Sándornak, hát ugye több mint 20 évig szolgált a gyülekezetben, de a jelenlegi tiszteletesünk is már 10 túl van, úgyhogy mondtam, hogy most vagy félidős, nem sokára már eljön az ideje annak. Én szoktam is vele viccelődni, hogy az elmúlt 2 esperes ezt a ramacsaházi gyülekezet adtam, még Sipos Kundkötön is itt szolgált, ugye utána Gál Sándor is itt szolgált, most tiszteletesünknek szoktuk mondani, hogy persze, hát ő ezt mindig hárítja, semmilyen ambíció nincs benne, amit én nem bánok.
Ezzel vége is lehetne a beszélgetésünknek, de most megláttam egy keresztet. Ez szokatlan nekem egy református templomban, egy fa kereszt. Jól látom innen?
Így van, fából van ez a kereszt. Az egyik ifis színdarab folyamán készült ez a kereszt, és ott használták fel, ez is még Sándor idejében történt, még fiatalként csinálta az egyik gyülekezeti tagunk, aki most jelenleg a falu polgármestere, és ez, hát sok mindenem ment keresztül az elmúlt 15 évben, nem régen újítottam fel egy kicsit, szedtem szét, aztán átcsiszoltam és lakoztam le, teljes mértékben el tudjuk fogadni, hogy van a gyülekezetünkben egy kereszt. Hiszen ez egy üres kereszt, ezen nincs. Az, akinek nem ott kell lennie, vagy ott volt, de lejött a keresztről, vagy levették a keresztről, és itt van közöttünk. Úgyhogy nálunk ez mindennapos látvány, és örülünk neki, hogy van.